Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Tényleg tudja már egy algoritmus, hogy mit akarunk venni, még mielőtt mi magunk tudnánk? Mi történik, hogyha a legnagyobb webáruházak hirtelen média felületként is elkezdenek működni, és meddig lehet gyorsítani a kiszállítást anélkül, hogy közben fel ne emészteni önmagát egy logisztikai rendszer? Az elkereskedelem világa ugye ma már nem csak arról szól, hogy kattintunk és a rendelésünk megérkezik, hanem a háttérben adatvezérelt döntések, komplex logisztikai láncok, új típusú bevételi modellek, és rengeteg adat áll, amiből lehet tájékozódni, és ami formálja a piacot. Úgyhogy digitális kereskedelemről és piackutatásról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Cserjes Kopándi Ildikó, a PwC Magyarország vezető menedzsere. Vele beszélgetünk arról, hogy hogyan alakítja a jövőt az e-kereskedelem, a digitalizáció, illetve miért vált stratégiai eszközzé a logisztika, és hogyan lehet értelmezni a vásárlók fejében zajló gyorsuló változásokat. Sok minden, de majd kibontjuk. Ildikó, örülök, hogy elfogadtad.
Köszönöm szépen a meghívást.
Logisztikából, média, saját cégből multi és piaci szereplőből iparági tanácsadó, hogyha így röviden össze kell foglalni az utadat, de ez ennél azért sokkal bonyolultabb volt. És ha valamit kell mondanom, akkor azt, hogy ez nem egy hagyományos karrierút. Honnan indult, vagy hogyan indult a te szakmai pályafutásod?
Hát szerintem nagyon nehéz lenne elmondani, hogy honnan indult. Közel 30 éve vagyok a szakmában, vagy hát 30 éve dolgozom, úgyhogy nem mennék vissza a kezdetekhez, hogy hogyan kezdtem, inkább egy kicsit csak visszalépnék, hogy hogyan kerültem oda, ahol most vagyok. Pont egy éve, hogy a PwC-vel aláírtuk ezt a bizonyos megállapodást, és ők megvásárolták a saját tulajdonú, két kollégámmal a saját tulajdonú tanácsadó cégünket.
Ez volt a GKID.
Ez volt a GKID, vagy GKID Digitál korábban. Ugye én ehhez a céghez 2018-ban csatlakoztam, de már akkor is mi szorosan együtt dolgoztunk 2013-tól. Én a Labcare csoportnál dolgoztam elég sokat, elég hosszan, különböző pozíciókban, és 2013-ban az akkor még nagyon a kezdetleges formájában létező Pikpak.nál lettem kereskedelmi vezető, majd 2014-től a Sprinter futárszolgálatnak voltam az értékesítés és marketing igazgatója, és ebbe a 13-14 körül kezdtünk el együtt dolgozni a két kollégámmal, Norbival és Szabival, és amikor én 2018-ban besokaltam, és elég hosszú idő után úgy döntöttem, hogy akkor mégsem a Labcare-nél folytatom, akkor ők javasolták, hogy próbáljuk meg együtt, hiszen azért elég jól megismertük egymást, meg elég sok mindent láttunk együtt, hogy próbáljunk meg együtt dolgozni, és hát vállalkozóként így néhány órában beszéltük, hogy elkezdek ott dolgozni, és aztán ebből az lett, hogy végül teljes munkaidőben kezdtem, majd végül tulajdonos is lettem a cégben, és amikor már arra került a sor, hogy úgy éreztük, hogy itt az ideje egy továbblépésnek, és mi kerestük az utat, hogy hogyan tovább, akkor jött a PwC Magyarország megkeresése.
És egyébként mindig is a kereskedelem és a marketing terület volt, ami érdekelt?
Én nagyon-nagyon sok mindent csináltam életemben, de mindig a kereskedelem körül. A családom is egy kereskedő vendéglátó család, tehát mindenki a családban valamilyen szinten ezzel foglalkozott, ugye édesapám, édesanyám is ezen a területen dolgozott, és valahogy én nem nagyon tudtam, mit akarok magammal kezdeni, de abban biztos voltam, hogy én kereskedni szeretnék, és nem is annyira a marketing, mint a kereskedelem és a kifejezetten a kereskedelemhez kapcsolódó marketing, tehát ez a része az, ami számomra rettenetesen vonzó volt mindig, de egészen korán bele is kóstoltam ebbe, hiszen már 6 éves koromban édesanyám zöldségboltjában kisegítettem, és elég sokat ott voltam, vevőkkel találkoztam, beszélgettem, nagyon önálló voltam akkor is, és valahogy aztán ez a kereskedelem végig kísért. Dolgoztam értékesítéstrénerként, mindenféle értékesítési pozíciókban, de nagyon-nagyon széles, tehát volt egy időszak, amikor autoflották üzemeltetésével foglalkoztam, tehát nagyon sok mindent csináltam, de mindig valahogy az értékesítésnél kötött.
És azt is mondtad nekem előzőleg, hogy mindig el is jutottál a magasabb, a vezetői szintekig.
Igen, nem voltak ambíciók, már a kezdet-kezdetén sem voltak ambíciók. Én így szerettem dolgozni, szerettem benne lenni, mindig kerestem a kihívásokat, hogy hogyan lehet az adott feladatot jobban csinálni, másképp csinálni, más megközelítéssel, és jellemzően elvállaltam egy kisebb feladatot, ahogy a GKID-nél is csináltam, hogy elvállaltam valami picit, aztán onnan építkeztem. Ugyanígy volt a Labcare csoportnál, ahol keráru kategória menedzsernek vettek fel, és végül igazgatóként távoztam, tehát így szépen végigjártam mindenhol a ranglétrát, és nem voltak, és most sincsenek egyébként különösebb ambícióim. Nekem mindig az volt, hogy ha van egy feladat, akkor azt próbáljuk meg alázattal és a lehető legjobban megoldani, és általában megtaláltak ezek a kihívások, és nem nekem kellett utána mennem. Tehát nem is tudom, hogy mikor voltam utoljára állásinterjún, szerintem 2006-ban.
Mindig hozta az élet akkor az újabb lehetőséget. Igen, azért is kérdeztem ezt, mert még az interjú előtt beszélgettünk, és mondtad, hogy te nem a hagyományos, nem a klasszikus utat jártad sohasem, hogy mindig a gyakorlatban, a gyakorlatból építkeztél, de egyébként a váltásaid azok tudatos váltások voltak, vagy az élet hozott egy új lehetőséget?
Valahol a kettő együtt, hogy amikor elértem oda fejben, hogy már nem biztos, hogy örömet ad az, amit csinálok, és már nem tudok benne kiteljesedni, vagy esetleg egy olyan frusztrációval találkoztam, amit már úgy éreztem, hogy nem tudok megoldani, vagy nem vagyok komfortos, akkor mindig jött egy lehetőség, és mindig megtalált az a lehetőség, és ez nagyon érdekes, de így visszagondolva, tényleg az elmúlt 20 pár évben mindig valamikor akkor történtek ezek a dolgok, amikor meg kellett történni. Most ez azért, mert akkor nyitottabb voltam, és jobban odafigyeltem ezekre a lehetőségekre, vagy egyébként is ilyen az élet, hogy tényleg mindig, amikor az élet bezár egy kaput, kinyitja a másikat, ezt nem tudom, de valahogy mindig jókor voltam jó helyen talán.
És hogyha visszaugrunk az elmúlt egy évre, vagy az egy évvel ezelőtti döntésetekre, ugye nem biztos, hogy a hallgatók követték, de ugye a magyar digitális piac és elkereskedelem kulcsfigurája volt az a cég, a GKID, vagy Digitál, amiről beszéltünk, egy 6 fős piackutató csapat, és a további lehetőségeket kerestétek. Mi volt az a pont, amikor úgy éreztétek, hogy igenis egy Big Four tanácsadó cég az, ami a ti utatok?
Nem a Big Four-t láttuk, hanem azt, hogy lépni kell, hogy fel kell skálázódni. Tehát láttuk azt, hogy az, amit mi csinálunk, az egyrészt ugye folyamatosan mondjuk az ügyfeleinknek is, hogy menni kell külföldre, hogy globalizálódik a piac, hogy ki kell menni. És hát ezt láttuk a mi szakmánkban is gyakorlatilag, hogy egyre kevesebb igény volt itt lokálisan, és egyre inkább mindenki azt mondta, hogy szeretné látni a globális képet is. Tehát mi hiába csináltunk egy szuper jó riportot Magyarországra.
Tehát régiós szinten,
hogy
globális
szinten. És akkor ezt 6 másik országra meg tudjátok csinálni, és hát fel kellett nőnünk a feladathoz. És ugye ezt kétféleképpen tudjuk megtenni, vagy keresünk egy olyan együttműködő partnert, aki ebben tényleg hajlandó és tud hátteret adni nekünk, és mögénk tenni azt az erőforrást, amire ehhez szükség van, vagy saját erőből elkezdünk felskálázódni. Na most mi szerencsére, vagy sajnos nem unatkoztunk annyira az elmúlt években, hogy nekünk legyen erőforrásunk arra, hogy elkezdjünk saját erőből skálázódni, és azért úgy kerestük az utat, tehát tényleg nem volt még döntés, hogy most akkor mi lesz, meg mi nem lesz, és akkor jött a megkeresés. Egyébként ők többször kerestek már minket, de nem mindig így lepattant a dolog, tehát nem is beszéltünk róla komolyan, hogy esetleg az lenne. És volt egy pont, amikor azt éreztük, hogy most akkor vagy tényleg felveszünk X embert, és akkor elkezdünk bővülni, mert megrendelésünk az volt bőven, vagy akkor azt mondjuk, hogy beírjuk ezzel, ami van, és akkor addig nyújtózkodunk, amíg a takarón kér, és nem megyünk el ezekbe az irányokba. És azért azt láttuk, hogy különösen a kollégáim, mert hát én azért már nem vagyok fiatal, és én nem biztos, hogy én meg akartam váltani a világot, de azért volt két nagyon ambiciózus kollégám, akik meg azért inkább szerettek volna, és hát ki vagyok én, hogy megakadályozzam őket. Úgyhogy én mondtam nekik, amikor ez felmerült az a lehetőség, hogy én abszolút rájuk bízom, hiszen ők voltak az alapítók, az övék volt a cég, én tényleg csak becsatlakoztam így félúton. Döntsék el, hogy merre tovább, én mind a kettőt, sőt, akármit döntenek.
Tehát már bármelyikkel tudsz azonosulni.
Én tudok azonosulni, én támogatni tudom őket, és hogyha kell, akkor én beleteszem azt az effortot, ami részemről kell, hogyha ők azt mondják, hogy már pedig merjünk nagyok lenni, és menjünk előre. És hát végül is jött ez a lehetőség, és eléggé hosszú volt, és elhúzódó folyamat volt, de én azt gondolom, hogy egy nagyon jó meccs volt, ami találkozásunk.
És hát egy win-win szituáció lett belőle.
Most
és
már akkor... egy év után azt mondhatjuk, hogy igen.
És akkor elhangzott, hogy a PwC nem egy gyártósort vett, hanem unikális ismeretet és egy csapatot. Mi ez az unikális ismeret, amivel rendelkeztek? Mit csináltok pontosan?
Hát ezt nagyon nehéz lenne összefoglalni így egy mondatban, de alapvetően, amit mi csinálunk, az elkereskedelem szondázása és mérése a lehető legtöbb eszközzel és legszélesebb eszköztárral, amit csak tudunk keresni erre. Mi nagyon régóta csinálunk vásárlói kutatásokat, folyamatosan csinálunk nagymintás vásárlói felméréseket az online és vásárlói internetezők körében. Gyakorlatilag azt ezt úgy kell elképzelni, hogy naponta akár több száz, több ezer választ tudunk gyűjteni egy-egy témával kapcsolatosan. Ezen kívül folyamatosan szondázzuk a kereskedőket, illetve kapunk adatokat is kereskedőktől, és kapunk adatot logisztikai szolgáltatóktól, tehát nagyon sokféleképpen mérjük a piacot, és hát a számok mögött próbáljuk megtalálni a trendeket, próbáljuk figyelni a nemzetközi trendeket, próbáljuk meccselni a hazai történéseket, és hát nagyon kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, és nagyon sok emberrel beszélgetünk, amit egyébként nagyon fontos fontosnak tartok, mert tök jó, hogy vannak számaink, de ahhoz, hogy megértsük, ahhoz egyrészt nagyon sok emberekkel beszélgetni.
És ezt nagyon jó, hogy mondod.
És nem csak szakmabeliekkel kell beszélgetni, hanem az átlagos emberrel is. Tehát én sokszor nagyon érdekes dolgokat tudok meg a metrón utazva, vagy akár édesanyámmal beszélgetve, vagy bárhonnan, hiszen a vásárlók változnak, és ahhoz, hogy ezt le tudjuk tapogatni, ahhoz érdemes figyelni, hogy mi pörög a Facebookon, tehát én azért egészítettem kifejezetten a Facebookra, hogy lássam, hogy mi történik a kereskedelemben, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami befolyásolja a döntéseket, és akkor ezeket próbáljuk, ezeket, amiket így hallunk, meg innen-onnan kapunk információt, ezt próbáljuk validálni számokkal, és így viszonylag jól és gyorsan le tudjuk követni azt, amit a piac mutat, hiszen akármilyen információ felmerül, mi azonnal csinálunk rá egy mérést, és már is meg tudjuk mondani számok terén, hogy mi működik. És hát nagyon sok minden, ugye 10 éves időtávban is vannak számaink, hogy hogyan változik a tájékozódási forrás, hogyan változik az, hogy honnan vásárolunk, mit vásárolunk, hogy miért mennek vissza az emberek az üzletbe, amikor visszamennek. Tehát, hogy rengeteg ilyen kérdés merül fel, amire gyorsan kell válaszolni, és talán ebben vagyunk mi nagyon jók, hogy nagyon gyorsan tudunk adatot gyűjteni, nagyon gyorsan tudunk válaszokat találni, és még a COVID előtt is fontosak voltak az adatok, mert azért azt láttuk, hogy hiába volt egy stabilan növekvő piac, de nagyon fontos volt az, hogy mutassuk meg hogy mi van a számok mögött. Azóta viszont olyan szinten dinamikusan változnak egy-egy bejelentés hatására, egy-egy jogszabály hatására, vagy bármilyen...
Egy globális vagy lokális konfliktus, katonai konfliktus hatására, az üzemanyagárak hatására.
Vagy egy újonnan bejelentett támogatás hatására.
Igen,
olyan szinten változnak.
A Covid igazából csak egy vízválasztó.
A Covid volt a vízválasztó, mert ott gyorsultak föl annyira az események, hogy már nem volt elég, hogyha valaki évente egy riportot vett, és már nem tudtunk fél évig dolgozni egy riporton, hanem gyakorlatilag a riportjaink azok úgy készülnek, hogy 30 nap a maximum, mert különben egyszerűen elavulnak az adatok. Tehát olyan gyorsan változik a piac, hogyha én most arról kezdek el beszélni, vagy mi volt májusban, korábban ez teljesen normális volt, hogy az ember kiadott évente 2 riportot, és hátradőlt, vagy akár 3-4 hónapig is lehetett gyűjteni az adatokat különböző aspektusokból. Most minden riport, egy munkaerőpiac is olyan szinten tud dinamikusan változni a történések, hogy muszáj gyakorlatilag 30 nap alatt lezárni onnantól kezdve, hogy elkezdtük az adatgyűjtést.
Hát és említetted a Facebookot, de erről eszembe jutott, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen generációról beszélünk, és az egyes generációknak a különböző fogyasztási szokásairól, tehát
ez
ebben
meg
majd
aztán...
még részletesebben
igen,
is
nekünk
belemehetünk.
Azért a Facebook a legfontosabb, illetve az Instagram, mert ott van a fizetőképes kereslet, igen. Akik jelenleg terméket vásárolnak, ők ott legérhetőek a leginkább, de ha az ember a fiatalokra kíváncsi, akkor bizony nem a Facebookon kell
nézelődni. Igen. Viszont, hogyha a Covidról, mint vízválasztóról beszéltünk, akkor az más szempontból is vízválasztó volt. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében. És egy picit ilyen személyesebb.
Milyen szempontból nem volt vízválasztó?
Igen, személyesebb vizekre evezve, hogy beszélgettünk arról, hogy a Covid azt is elérte, hogy például a te munkádat teljes mértékben otthonról tudtad végezni. Viszont egy évvel ezelőtt besétáltál mindennapi szinten egy multi életébe. Milyen változást hozott ez számodra? És hogyan inspirál?
Fú, nekem nagyon sok változást hozott, de talán nem is az, hogy önmagában ez megtörtént, és nem is egy éve, hanem amikor ez kiderült, hogy ez meg fog történni, ez 2023. szeptemberre volt, amikor elkezdtünk beszélgetni, és ez így bejött a képbe. Én akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy én hogyan szeretnék visszatérni, vagy mi az, amit. Én azért nagyon belekényelmesedtem ebbe, tehát gyakorlatilag...
Az otthonról dolgozás.
Az otthonról dolgozásba, tehát azt az időt, amit én nem azzal töltöttem, hogy autóban ülök, ami normális esetben egy-másfél óra, per oda-vissza, tehát az 3 óra egy nap, én azt általában most azzal töltöttem, hogy elmentem sétálni, elvittem a kutyát, viszont ezt leszámítva gyakorlatilag minden szabad percemet azzal töltöttem, hogy dolgozzak, tehát teljesen belecsúsztam ebbe a...
Miközben 2 gyermekes édesanyja
miközben...
vagy.
Igen, tehát ebben...
Zárójelben, de mégsem zárójelben, mert ez egy nagyon fontos másik szerepkör.
Így van, és ugye a Covid azért ott is egy elég nagy kihívás volt, de hogy teljesen átalakult az életem, és abszolút belekényelmesedtem ebbe a dologba, és én már elhatároztam néhány olyan változtatás saját magammal kapcsolatban, hogy ha én vissza kell mennem az irodába, ami nagyon fájt egyébként, de mondták, hogy csak heti 2-3 nap, de nekem az is nagyon fájt, hogy vissza kell mennem, ráadásul nagyon messze van tőlünk az iroda, hogy folyamatosan majd menni kell, de így átgondoltam, hogy mi az, amit hogyan lehet ezt jól megközelíteni, és hát elkezdtem aktívabban sportolni, tettem néhány fogadalmat, hogy gyalogjárok majd a lépcsőn, ami mondjuk 10 emeletet jelent, de ezt akkor még nem tudtam, akkor csak 5-ről tudtam, a -5-tel nem számoltam. ugyanúgy tartom a sétákat, a stresszoldó sétákat a kutyával, és hát emellett igyekszem, és ebben nem voltam jó az elmúlt egy évben, hogy a work-life balanszot megtaláljam, de éppen egy podcastunkban mesélt egy ügyfelünk, és ő mondta, hogy őnála a work-life balansz azt jelenti, hogy nyaralástól nyaralásig. Na, ezzel én is együtt tudok élni, tehát, hogy két nyaralás között hajlandó vagyok többet beletenni, meg oda tenni.
És akkor akár a 120-130%
is. És akkor a 120-130% is, mondjuk ebből is most próbálok egy picit visszavenni.
A 100 is elég.
Nem, mondjuk 110-del már beérem, de hogy legalább hétvégén nem dolgozom. Uh-huh. Tehát az elmúlt időszakban, az első egy évünk az azért nagyon kemény volt, mert nem elég, hogy csinálni kellett ugye a már meglevő saját projektjeinket, de be kellett integrálódni, és azért ebben a nagy szervezetbe beintegrálódni a rengeteg tanulnivalóval, nem csak az, hogy volt rengeteg oktatási anyag, hanem hogy a folyamatokat, hogy bevinni a kis céges folyamatokat a nagy céges folyamatokba, tehát rengeteg olyan dolog volt, ami akkor lassította a munkánkat, most már gyorsítja, de be kellett integrálódnunk, és azért az első fél év ez borzasztóan kemény volt, hiszen három projektünk futott, legalábbis nekem személyesen három nagy projektem futott az első néhány hónapban, tehát kb. Decemberben néztem fel először, és utána aztán megpróbáltam én is személy szerint is beintegrálódni, mert szerintem ez nagyon fontos, és én ebben kaptam nagyon sokat a PwC-től, hogy jó emberek vannak körülöttem, hogy lehet emberekkel beszélgetni, kávézni, és én először bevallom, ezt ilyen kidobott időnek éreztem, mert itt nagyon mondják, hogy de beszélgess emberekkel, hívj egy kávéra, üljünk le, és ezt eleinte nem értettem, hogy hát annyi dolgom van, azt se tudom, hogy hova kapjak. Tehát tényleg most itt kávézgassak, és borzasztó sokat kaptam ezektől a kávézásoktól. Emberileg is, szakmailag is, megismertem azt, hogy másképp is lehet, máshogyan is lehet csinálni. Tehát nekem ebben hozta egyébként ez az elmúlt egy év legnagyobb változást, hogy sokkal több emberrel vagyok napi kapcsolatban, és okos emberekkel is, és lehet jókat kérdezni, és nagyon meglepő helyekről kapok sokszor segítséget egy alakadásomban.
Azt veszem ki a szavaidból, hogy ki kell letlépned a komfortzónádból, és hogy miért tartott fontosnak ezt, hogy időről időre kilépjünk.
Többször volt életemben, hogy kiléptem a komfortzónából, és kicsit mindig egy új munkahelyet úgy kezelek, hogy ez egy új lehetőség, és épp ma beszélgettem egy kolléganővel, akinek az utolsó napja volt, és neki is mondtam, hogy kicsit irigylem tőle, mert ez egy új lehetőség, uh-huh. hogy újra definiáljuk saját magunkat, hiszen azok az emberek, akik itt találkozunk, ők nem a múltbeli énünket ismerik, hanem egy új énünket, tehát gondolkozzunk el azon, hogy kik szeretnénk lenni, és én ezzel a megközelítéssel vágtam bele ebbe a PwC-s dologba, és komfortzónában nagyon sok. Tehát az is most, hogy itt ülök, ez nekem egy nagy komfortzónából kilépés, én bármennyire szeretek beszélni, szeretek emberek közt lenni, én nagyon sok ügyféllel ápolok nagyon jó viszonyt, de nekem az, hogy én konferencián kiállok és beszélek, vagy hogy nagyon sok podcastban szerepeltem az elmúlt
vagy
egy évben.
Vagy egy rádió stúdióban
ülök éppen, és nem az első ilyen stúdió az elmúlt két hétben, tehát számomra ez egy iszonyatos nagy kilépés a komfortzónából, hogy magamról beszéljek, hogy vállaljam fel saját magam, és ezt még azért szoknom kell bevallom, de én azt gondolom, hogy közel 50 évesen, ha most nem, akkor mikor?
Ez egy jó kérdés, és azt gondolom, hogy érdemes megfogadni. Mit látsz, a vásárlók mit preferálnak? Mik a legérdekesebb változások, mondjuk a 2024-25-öt nézzük?
Hát egyrészt a gyorsabb szállítás az, ami egyértelműen elvárássá vált, hiszen hogyha ráérek várni, akkor bőven ráérek a Temuról megrendelni, vagy akár más webáruházaktól is, tehát minél gyorsabban tudsz szállítani egy webáruház, annál versenyképesebb. A másik, ami nagyon fontos, az a csomagautomatáknak a térnyerése. Ugye több mint 8300 automata van jelenleg, szinte minden futárszolgálatnál elérhetőek a csomagautomaták, és
nem kell otthon ülnöm 3,5 órát, hogy mikor jön a csomagom, hanem
3,5, hát régen még ugye
egész nap igen, de
most már a 3,5 óra is fáj, de igen, tehát a csomagautomata a lehető legkényelmesebb, és hát a csomagok 30%-át fix ponton veszik át, és ennek túlnyomó részét, 75%-át csomagautomatában veszik át a vásárlók. Azt látjuk, hogy az idősebbek sem zárkoznak már el, hogyha egyszer ezt megugorják és megértik, hogy hogyan működik, utána ők is szívesen használják, tehát nincs már ilyen technológiai elzárkózás sem ettől a átviteli megoldástól, tehát ez a másik talán olyan, illetve a harmadik az pedig a vízhálónak a fontossága, ami egyre inkább fontos, és ebben is a Temu nagyon sokat edukálta a vásárlót. Említettem, hogy 300,000 új vásárló jött be a piacra, úgyhogy nem is vásárolt soha, és egy olyan vásárló élménnyel találkozott, hogy például vissza tudja ingyen küldeni a csomagot. Na most a magyar webáruházak ezt nem igazán adják, főleg a kisebbek, és bizony most már egyre fontosabb elvárás a vásárlók részéről, hogy még ha nem is ingyen, de legalább úgy, hogy ne a postára kelljen nekem föladnom egy címre a csomagot, hanem legyen egy nyomon követhető visszáró megoldás az adott webáruháznak. Tehát ez még, ami az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a jelentősége, illetve még egy dolgot említenék, ez a C2C, vagyis a magánszemélyek közötti csomagküldés, ami elsősorban a Vinted belépésének köszönhetően ugrott meg így az elmúlt időszakban.
Hát tényleg érdekesek ezek a változások, és a mindennapjaink része, de nem feltétlen foglalkozunk vele, most legalább jó, hogy hallunk róla. Egy rövid szünet következik, utána a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Cserjes Kopándi Ildikóval, a PwC Magyarország vezető menedzserével. Jövünk vissza a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.